Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint az egyházunk a mai ünnepre kijelölte. Megírva találjuk a Királyok első könyvében, a 8. fejezetben, a 22. verstől a következőképpen. Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, szemben Izrael egész gyülekezetével, kezeit az ég felé tárta, és ezt mondta: Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten, sem fent az égben, sem lent a földön, hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor ezt mondtad: nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma a te szolgád a te színed előtt imádkozik. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Salamon az ég felé tárja a kezét, feszülten néz az ég felé, és fölteszi a kérdést, hogy de vajon lakhat-e Isten a földön, hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Az apostolok szintén feszülten néztek az ég felé. Ott volt köztük az Isten, és most felemeltetett, és felhőt akart előtt a szemük elől. Lakhat-e Isten a földön? És a válasz igenis, meg nem is. Nyilvánvaló, hogy amikor Salamon felteszi ezt a kérdést, hogy vajon lakhat-e Isten a földön, hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, akkor ő pontosan arra gondol, hogy hát most fölépítettük ezt a templomot itt, de hát az Isten olyan hatalmas, az Isten olyan fantasztikus, az Isten olyan nagy, hát nem lehet őt bezárni a négy fal közé. Nyilván nem lehet őt beszorítani egy épületbe. Pedig hát éppenséggel mostanában is milyen sokan mondják úgy ilyen közhelyként, hogy hát hinni a templomba kell. Nem lehet a hitet beszorítani a templom falai közé. Nem lehet az Istent bezárni a templom falai közé. Milyen sokan gondolják úgy a keresztények is, hogy hát elmegyünk a templomba, imádkozunk, énekelünk, de aztán a hétköznapjainkat meg éljük úgy, ahogy gondoljuk, Isten nélkül. Sokan gondolkoznak úgy Istenről, hogy talán Istent nem is érdekli az, hogy mi van itt a hétköznapokban. Ő ott van a templomban, vasárnap találkozunk vele, de a hétköznapjainkban, hogy itt van-e, hát az kérdéses. Meg hát különben sem az ő akaratát vesszük figyelembe a hétköznapi életünkben. Sokszor ott van az a gondolkodás bennünk, minthogyha Isten be lehetne zárni a templom falai közé, minthogyha nem lenne ott mindenütt. Salamonnak, ahogy feszülten néz az ég felé, és az ég, kezét az ég felé tárja, ez a nagy felismerése, hogy de hát az Isten annyira hatalmas, hát ő teremtett mindent, ő talált ki mindent, ő tervezett meg mindent. Az utolsó csillagot is, amit nem is látunk, mindent ő talált ki, mindent ő teremtett. Hát ő akkora hatalmas, hogy azt mi nem tudjuk felfogni, hogy is lehetne őt bezárni a mi falaink közé. A interneten vannak ilyen videók, ilyen oktató jellegű videók, amik a világ nagyságát próbálják szemléltetni. Nekem ezek közül az a kedvencem, amikor először a makrokozmoszt mutatja be, utána meg a mikrokozmoszt, és egy emberi szemtől indul el, és akkor mindig ott van a méretarány is, hogy hát az emberi szem az milyen pici mondjuk az egész testhez képest, aztán az ember maga milyen pici mondjuk az ország méretéhez képest, de az ország milyen pici, hogyha az egész bolygót nézzük, és akkor egyre tágul, milyen kicsi a Föld a Jupiterhez képest, milyen kicsi a Jupiter a Naphoz képest, az egész naprendszer milyen kicsi a galaxishoz képest, és aztán az milyen kicsi, és így tovább, az egész világ egyetemhez képest. És tulajdonképpen, hogy az ember nézi ezt a videót, beleszédülünk. Tehát bele lehet szédülni, hogy mekkora méretek vannak, nem tudjuk felfogni. És aztán vissza az emberi szemhez, és utána megy, hogy az emberi szem hát hatalmas a sejthez képest, a sejt hatalmas a sejt magjához képest, aztán egészen az atomig, és még tovább, mekkora bonyolult ez a világ, milyen bonyolult ez a világ, és milyen hatalmas a mikrokozmus is, milyen hatalmas, és az makrokozmus is, milyen hatalmas, és milyen kicsik, milyen porszemek vagyunk mi ehhez a világhoz képest, és az Isten pedig ezt az egész világot kitalálta, és megteremtette, és kezében tartja, milyen kicsik, milyen porszemek vagyunk mi az Istenhez képest. És Salamonnak és az apostoloknak még oktató videó sem kellett ehhez. Valahogy nekik elég volt csak úgy nézni az ég felé, és voltak annyira bölcsek és belátóak, hogy mindenféle oktató videók, szemléltetések nélkül is belátták mindezt. És fölszakad Salamonból ez a hitvallás, hogy hát vajon lakhat-e Isten a Földön, hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. De aztán, ahogy folytatódik az imádsága, amit már nem olvastam föl, abból kiderül, hogy azért mégis abban reménykedik ő is, hogy bár hatalmas az Isten, és nem lehet bezárni, nem fér ő ide bele, de mégis itt lesz. Valahogy, valami titokzatos módon, valami felfoghatatlan módon azért az az ő reménysége is, hogy itt lesz azért Isten köztünk, itt lesz ebben a templomban, és meghallgatja az imádságot, és aztán hosszan-hosszan imádkozik ezért, hogy amikor ezt kérik tőled, amikor azt kérik tőled, a bűneikről ne emlékezz meg, a bűneik ellenére is hallgasd meg őket, és így tovább. Azért ott van Salamonban is a reménység, hogy Isten a hatalmassága ellenére, azért mégis belealászkodik az emberi építménybe, belealászkodik az emberi elképzelésbe, belealászkodik abba a formába, hogy az ember mégis valahogy föl tudjon belőle fogni valamit. És aztán, amikor az apostolok néznek az ég felé, akkor az ő válaszuk már valószínűleg egy határozottabb igen, hogy lakhat-e Isten a Földön, hiszen ott volt Jézus köztük, és Jézusban az Isten volt ott köztük. És ők ezt felismerték. Ők ebben hitre jutottak, hogy igen, Jézus az Isten fia, Jézusban maga az Isten született meg erre a földre. A válasz nem is, a válasz igenis. Talán az apostoloknál egy határozottabb igen, mint Salamonnál, mert Isten emberré lett, hogy megismerhessük, milyen különös, milyen felfoghatatlan, hogy a hatalmas Isten belefér egy emberi testbe. Az az Isten, aki az egész világba, az egész anyagi világba se fér bele, ha ő úgy akarja, mégis belefér egy emberi testbe. Mert Jézusban eljött erre a földre. Eljött erre a földre, hogy megismerhessük, hogy megértsünk valamit belőle. Megértsünk valamit abból a titokból, ami a vele való kapcsolatot illeti. Igen, ez a születés csodája, hogy Isten belefér egy emberi testbe. Ez karácsony csodája. És a pünkös csodája pedig az, hogy ez a hatalmas Isten belefér a mi szívünkbe is. Belefér a mi szívünkbe is. Hiszen a pünkösd erről szól, hogy adja saját magát. Az ő lelke által itt van közöttünk, sőt bennünk. Mert azt ígéri, hogy aki hisz ő benne, aki hisz Jézusban, abban lakozást vesz a Szentlélek által. A hatalmas Isten belefér a mi szívünkbe. És ez még felfoghatatlanabb, mint az előbbi. Ez még felfoghatatlanabb. Hogy lehet ez? Ő belealászkodik a mi bűnös szívünkbe. Belealászkodik, hogy egészen közel legyen hozzánk, hogy bennünk lakjon. Felfoghatatlan. De ezt ígéri, hogy az ő szent lelke által betölt bennünket. Felfoghatatlan dolgok ezek, amikor a hatalmas Isten kicsivé lesz, hogy mi valamit, a felfoghatatlanból valamit mégis felfoghassunk. Egyszer olvastam arról az emberről, aki feltalált nagyon sok dolgot, amit földi magyaróból lehet készíteni. Ugye ez az Egyesült Államokban volt valamikor az 1800-as években, és ő egy komolyan hívő ember volt, aki nagyon sokat csodálkozott a teremtett világ nagyságán és csodálatos voltán. És amikor imádkozott, úgy újra meg újra kérdezgette, hogy hát Uram, hát miért teremtetted ezt a világot? Miért teremtetted ezt a világot, ezt a hatalmas világot? És úgy értette a szívébe, mintha Isten azt válaszolná neki, hogy kicsi ember, túl nagy kérdés ez neked, túl nehéz kérdés ez neked, kérdezz valami könnyebbet. És aztán így ment tovább, hogy jó, miért teremtettél embereket? Hát ez is túl nehéz kérdés, kérdezz valami könnyebbet. Miért teremtettél engem? Kérdezz valami könnyebbet, és akkor jött, hogy miért teremtettél földi magyarót? És Isten azt válaszolta az ő szívébe, hogy na látod, ez egy neked való kérdés, erre válaszolni fogok. És volt neki a kis laboratóriuma, amiben kísérletezgetett, és aztán föltalálta azt a sok mindent, amit földi magyaróból lehet készíteni, és felvirágzott az USA-ban a földi magyaró termesztés és az erre épülő ipar. Istennek azokat a kérdéseket kell feltennünk, ami olyan nekünk való. Szoktam volt járni, bár most már utóbbi években nem voltam, de régebben sokszor jártam a Pilis Csabai missziói konferenciára is, meg a külmissziói konferenciára is. És ott éveken keresztül újra és újra találkoztam egy nénivel, egy nyugdíjas korú nénivel, aki sokat beszélt arról, hogy az ő gyülekezetében ő a látogató szolgálatot vezeti. Úgy mindig úgy mesélt arról a Biblia körben, hogy milyen a szolgálata és milyen tapasztalatai vannak, és hogy imádkozzunk érte, mert azért nem mindig könnyű. És valami nagyon hasonló dolgot mesélt el ő is, hogy ez a szolgálat ez úgy kezdődött, hogy azon elmélkedett, azon küzdött, hogy Istenem, miért engedett, hogy ennyi szenvedés legyen, hogy ennyi betegség legyen, hogy ennyi nyűg legyen, ennyi kínlódás legyen az emberek életében. Miért engeded? És valami hasonlót érzett, mint a földi mogyorós testvérünk, hogy ez nagyon nehéz kérdés. Ez nagyon bonyolult kérdés, bár ugye tudunk rá magyarázatot, hogy minden szenvedés a bűn miatt van a világban, hiszen Isten tökéleteset alkotott, és a bűn miatt romlott meg, és a Pál apostol különösen sokat fejtegeti ezt, hogy nem csak az ember romlott meg, hanem az ember miatt az egész teremtett világ, a természet és minden megromlott azért, mert az ember elfordult az Istentől. Na, ezt a választ tudjuk, de annak ellenére, hogy ezt így hittamból megtanuljuk, és konfirmáció vizsgán is olyan szépen el tudjuk mondani, hogy miért van szenvedés, miért romlott meg a világ, azért úgy újra meg újra előjön bennünk, hogy Istenem, miért engeded ezt? Miért? Most a társadalom is valami olyan folyamatok vannak, hogy az emberben úgy naponta fölmerül, hogy hát miért engeded ezt, Uram, hogy így történjen? Miért, Hadd ne soroljam, mennyi minden van, amikor úgy fölmerül bennünk, hogy miért. És azt mondta ez a kedves idős testvérünk, hogy ő is sokat zaklatta Istent, hogy miért. És mindig ezt érezte válaszként, hogy ezek nehéz kérdések a te számodra. Valami mással kéne foglalkoznod. Aztán sokféle betegséggel küzdött ő is, hol ez, hol az jött elő. Istenem, miért engeded? És aztán rokkant nyugdíjas lett, hamarabb kellett nyugdíjba menni, mint ahogy ő azt gondolta. Miért? Most miért kellene így történnie? Na hát most annyi hasznom van a dologból, hogy időmilliómos leszek. És akkor azt kérdezte Istentől, hogy Uram, most annyi időm felszabadult. Mit kezdjek ezzel a rengeteg időmmel? Én még dolgozni szerettem volna. És akkor azt mondja, hogy a szívében érezte, hogy Isten azt válaszolja, hogy na ez a neked való kérdés. Igen, erre a kérdésre vártam, hogy mit kezdjél az időddel? Mit kezdjél az időddel? És azt mondja, hogy utána olyan magától jött az, hogy kezdjen el látogatni. Mert egy hatalmas, nem túl nagy gyülekezet, de egy nagy városban. És a város lakóinak a többsége ugye semmit nem tud az élő igaz Istenről, semmit nem tud Jézusról, de valami kis szállal azért csak kötődnek, mert meg voltak keresztelve, talán még hittarra is jár, talán még konfirmált is, de évtizedek óta be se teszi a lábát a templomba. És akkor ugye elkezdett látogatni, mert ezt a választ kapta a szívébe, hogy igen, ez már egy neked való kérdés, erre már megvan a válasz, hogy mit kezdjél azzal a rengeteg időddel, ami a betegséged miatt és a korai nyugdíjazásod miatt felszabadult. Hát kezdjél el nekem szolgálni, kezdjed vinni az evangéliumot. Mert ugye mennybe menetel ünnepe van, a missziói parancs ünnepe is egyúttal, az oltár előtti ígébe is, ahogy volt, hogy menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot, és ismertessétek meg az embereket az élő igaz Istennel, ismertessétek meg az embereket a megváltó Jézus Krisztussal, ismertessétek meg az embereket azzal, hogy van reménység, van örök élet, van bűnbocsánat, van lehetőség az Istenhez közel kerülni, és hogy nem a haláli az utolsó szó, nem a betegségi, meg nem a haláli az utolsó szó, hanem Jézus élő Isten, és hogyha ő él, akkor mi is élni fogunk. És ahol ő van, ott lehetünk ő, mi is, hiszen nem így búcsúzik a tanítványaitól, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hát ez a reménység, ez a hit kell, hogy legyen bennünk. És hogyha ez a reménység, ez a hit ott van bennünk, akkor már jön az ösztönzés, az az ösztökélés, hogy hát akkor ezt a reménységet adjuk tovább, hogy az a sok reménytelen ember, akik körülöttünk van, ők is tudjanak reménykedni. Adjuk tovább a hitet, adjuk tovább a reménységet. Ennél az idős nőtestvérünknél is ez volt, hogy elkezdett a kórházba bejárni, elkezdett a öreg otthonba bejárni, aztán a bibliaórán, lelkésszel és a bibliaórás testvérekkel megbeszélték, hogy olyan sok a látogatnivaló, hogy olyan jó lenne, hogyha mások is bekapcsolódnának ebbe. És akkor a lelkész azt mondta, hogy hát Irénke néni, hogyha ha maga késztetést érez erre, akkor fogja össze azt a csapatot. És már 20 éve ő vezeti a látogató szolgálatot. 10-valahányan voltak akkor benne, amikor utoljára beszélgettem vele. 10-valahány embernek a vezetője volt, úgymond, és akkor természetesen a lelkésszel mindig megbeszélve, presbitériummal mindig megbeszélve, de ők 10-valahányan mindig kiosztották, hogy ki, mikor, melyik, hova megy a kórházba, melyik osztályra, melyik öreg otthonba, a utcákat is beosztották, hogy melyik városrész kihez tartozik, és hogyha valakit meghallottak, akkor mentek, és nem egyszer mentek hozzá, hanem mentek hozzá újra, meg újra. Felvették a vasárnapi igehirdetést, és azt is vitték a betegeknek. És azt mondja, olyan öröme volt 20 éven keresztül ebbe a szolgálatba, hogy betegség ide vagy oda, de ő nem érezte magát betegnek. Fájdalom ide vagy oda, de ő mégis boldognak érezte magát. Mert ott volt benne az a tudat, hogy az Úrnak szolgálok, reménységet viszek, a hitet adom tovább. az örök életről, a bűnbocsánatról való örömhírt adom tovább. És ugye, ahogy az ige is mondja, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Ez így megy. Ezért van az, hogy sokszor beteg, szenvedő emberek arcán több mosoly, több boldogság látszódik, mint olyanok arcán, akik egyébként meg egészségesek lennének. Aki mást felüdít, az maga is felüdül. És akkor már ott tartunk, amiről szól ez a mai ünnepnap. Hiszen Jézus nem azért ment a mennybe, hogy búcsút vegyen örökre, hanem épp ellenkezőleg, hogy most már ne legyenek fizikai korlátok, ne csak 12-en tudják őt egyszerre körülvenni, hanem most már egyszerre ott lehessen mindig és mindenütt a fizikai korlátok megszűnésével, az ő szent lelke által elérhetővé válik mindannyiunk számára. Adja meg ő az ő kegyelméből, hogy megtaláljuk azokat a kérdéseket, amik a mi kérdéseink, amik nem a számunkra túl nehéz, túl bonyolult, nem nekünk való kérdések, hanem találjuk meg a mi saját kérdéseinket, amit vár tőlünk Isten, hogy na, ezt a kérdést kéne föltenni, és akkor erre majd meg is jön a válasz. Mi a mi reménységünk, mi az, amiben hihetünk, kihez kell mennünk a szeretetünkkel, mi az, amit el kell végeznünk az ő akaratából, hogyan építhetjük mi az ő országát. Adja meg Isten, hogy megtaláljuk a saját kérdéseinket, és aztán a szívünkben meghalljuk a kérdéseinkre az ő válaszát. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te olyan hatalmas vagy, hogy az egek egei sem tudnak befogadni Téged. Mi meg néha azt hiszük, hogy Te csak itt a templomban vagy elérhető, és a hétköznapjainkban meg elfeledkezünk rólad. Uram, bocsáss meg nekünk ezt a fajta gondolkodást. Bocsáss meg nekünk, Uram, és Te alakítsd úgy a gondolkodásunkat, hogy ne felejtsük el az igazi kérdéseket, amit föl kéne, hogy tegyünk neked, és hogy tudjuk meghallani és rá a választ. És alakítsd a szívünket úgy, hogy a szívünk váljon a te templomoddá, hiszen te ott akarsz már lakni, a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Uram, alakítsd úgy, hogy az templommá lehessen a te számodra, hogy valóban ott lakozzál, és vezess bennünket a te szent lelked által. Amen.